az öreg, aki mindenre emlékszik. Stefka István mélyen szántó beszélgetései.
Jó napot, jó estét kívánok a Hír FM rádió hallgatóinak, és természetesen a pesti srácok, a PSTV nézőinek, olvasóinak. Az öreg mai vendége Kozma Imre, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapítója és elnöke. Szervusz, üdvözöllek!
Köszöntelek szeretettel, kedves István! Nagyon örömmel jöttem, mert a régi motorosok, ha találkoznak, annyi minden merül fel a mélységéből, a kútnak a mélységéből, hogy soha nem tudjuk abba hagyni a beszélgetést. De hát ezt valószínűleg abba kell hagynunk egy idő után.
Egy idő után egyébként annyit beszélgettünk, mielőtt beültünk ide a stúdióba, és mindjárt azzal kezdeném, ami érdekesnek tűnt számomra, hogy te azt mondtad most nemrég, hogy te voltál az utolsó ember Magyarországon, aki látta és elbúcsúzott Mindszenty József hercegprímástól, bíborostól. Hogy is volt ez?
Igen, ez egy nagyon izgalmas találkozás volt. Nem lehetett rá készülni, hiszen nekem akkor kis berva mopedem volt, és akkor Dorog bányán voltam lelkész, káplán, és mentem haza édesanyámhoz Győrbe, és Komáromban a vasúti sorompónál meg kellett állni, mert a sorompót leengedték, és oda gördült egy perc múlva egy nagyon szép fekete autó, és ahogy én ott ácsorogtam, odafordultam, és láttam, hogy papi személyek ülnek az autóban. Nem volt egyszerű kivenni ezt, mert sötétített üveg volt az autónak az üvegje, és megkopogtattam az ablakot, mert észrevettem, hogy Mindszenty bíboros úr az egyik, a másik.
Bátor tett volt, mondanom sem kell abban az időben.
Hát én azt gondoltam, hogy végül is bizonyos értelemben én az ő egyházmegyéjének vagyok a papja, de abban az értelemben nyilvánvalóan, hogy a magyar egyháznak vagyok a papja, és bemutatkoztam, és rám nézett sajátos tekintetével, azt mondja, ismerlek, mindent tudok rólad.
De honnan? De hogyan ismerhetett téged?
Hát minden információnak a birtokában volt. Hát az amerikai követségen tartózkodott előtte éveken át. Hát ott ő szinte jobban informált volt, mint akik kint voltak a mindennapokban, mert oda olyan hírek is megérkeztek, amik a mindennapok világában nem. És ő nyomon követte a magyar egyház életét, szinte napra kész volt mindenből, személyi kérdésekben is világosan tudott mindent, meg az egyház helyzetét tekintve is. Ott meg említette, tudom, hogy Dorogon téged meglátogatott a kormányzó úr. Ugye akkor Esztergomban nem volt püspök,
Igen. Hanem
egyházmegyei kormányzó volt. És
én hirtelen Horthy Miklósra gondoltam.
Nem, Schwarz-Eggenhofer Arthurnak hívták az akkori kormányzót, egy tanárember volt egyébként, és nagyon szigorú ember volt. És amikor engem pappá szentelték, akkor volt az a lehetőség, hogy Rómával aláírták az egyezményt Kádár János és a Vatikán, és ennek az volt az egyik eredménye, hogy fiatal papok posztgraduális képzésre Rómába mehetnek, és engem éppen akkor szenteltek, és a professzorok, én nem is tudtam róla, engem
választ. 1963-at írunk.
63-at ugye? Írunk, igen, és engem választottak ki, tudtom nélkül, ezt csak később tudtam meg, és közölték a kormányzóral, majd az megy ki Rómába tanulni, akit mi akarunk, nem pedig az, akit önök gondolnak. Így aztán nekem Róma helyett, íme életemben még éppen csak megszáradtak a szent olaj a kezemen, és már is ez első sajátos találkozás a rendszerrel és a rendszer hatalmasaival, és akkor Róma helyett Dorogbánya, és Dorogbányára kerültem lelkésznek, ami az szemináriumi világban csak így szerepelt, hogy Vörös Dorog. Hát én ott találkoztam azzal a szegénységgel, amit én el se tudtam képzelni. Én egy csodálatos világból érkeztem. Én ugyan másfél éves koromban árván maradtam, mert édesapám meghalt 42-ben, háború, ugye, és anyámnak nem volt más lehetősége, első gyerek voltam a családjukban, vagy a házasságukból, és anyám hazament a szüleihez. Ezáltal én egy nagy családba kerültem, és nem egykeként nőttem fel, hanem ebben a nagy családban, ez Győr Zámói volt, édesanyám oda ment vissza, és egy csodálatos falu közösségbe kerültem, és egy csodálatos egyházközségbe, stb.
Igen, értem, de a szegénység, amit most itt említettél, ez kapcsolódik gyakorlatilag ez a helyszínhez, ehhez a Dorokhoz.
Igen.
Hiszen te szegénységi fogadalmat is ígértél, és...
Igen, mert amivel én ott találkoztam, ugye az egyik iskola, amelynek 400 tanulója volt, elvileg én ott hitoktató voltam, és összesen egy szem gyereket irattak be iskolai hitoktatásra, mert hát megfélemlítették a családokat. Bár ezek a szegény családok, bányász családokról van szó, elég morcik tudtak lenni, akikkel én nagyon közeli kapcsolatba kerültem, és hát ott tapasztaltam azt, hogy milyen kiszolgáltatottak ezek a gyerekek is, és ezek a családok is.
Tehát ez még a 60-as, 70-es években is így volt, ez a szegénység?
Ezt
eléggé eltitkolta a Kádár rendszer.
De még mi is nagy szegénységben éltünk, a plébánia is. Egyébként a plébánia, ahol laktunk, a templomot is egyébként, meg a plébániát is a bánya építette. Úgyhogy amikor én ott bejelentkeztem, akkor a bánya igazgatóságon írták alá a bejelentőmet, és... Ez is egy csoda, de hát erről megint annyit lehet-e beszélni. A pártitkár írta alá a bejelentőmet, aki abban a pillanatban belém szeretett, időzőjelben mondom, mert amikor két év múlva én onnan elkerültem, akkor ez a pártitkár, hát meghatottan búcsúzott el tőlem.
De miért kötöttél szegénységi fogadalmat?
Azért, mert azt mondtam, hogy ezekért az emberekért kell élni. Én ezért lettem úgyis pap, hogy az emberek szolgálatára ajándékozzam oda az életemet. Nagyapám mondta, édes fiam, az élet ajándék, arra való, hogy elajándékozzuk. És még azt is hozzáfűzte, drága jó nagyapám, hogy tudod, aki ezt nem vállalja, az egyedül marad. És engem ez olyan mélyen érintett, kis általános iskolás gyerek voltam, még alsó tagozatos, amikor nagyapám ezeket mondogatta nekem. Aztán később döbbentem rá, hogy micsoda ajándék volt ez, és bizonyos értelemben ezért lettem pap. Mert azt mondtam neki, én nem akarok egyedül maradni. Én inkább pap leszek, hogy minél több embert szolgálhassak.
Hát ez nagyon szép. Ugye Kozma Imrével a Nagy Héten beszélgetünk, és de mielőtt Nagy Hétről beszélnénk, meg az emlékekről, azért nem szabad szó nélkül elmenni, hogy mennyi sérelem, mennyi bántalom, erőszak érte a magyar keresztény egyházakat, főként a katolikus egyházat. Több mártír papjuk, mártír püspökjük volt a Rákosi és a Kádár rendszer alatt. Tehát, hogy mondjam, az a korszak azért, erről beszélni kell mindig is, mindig. De ezekre hogyan emlékszel? Mert nekem az én emlékeimben az van, hogy amikor 50-es években, sőt 56 után a Szent Imre Ciszterci templom előtt elindult a körmenet éppen a Nagy Héten, Nagy Hét szombatján. elindult a körmenet, és a körmenet a akkori Villányi út, de előtte Szent Imre útján följött a Szüret utca és a Ménesi út, ami ma Ménesi út, de akkor Nagyboldogasszony útja volt, és a sor, a kígyózó sor nem akart véget érni, meg mindig ömlöttek ki a Szent Imre templomból. Az egy néma tüntetés volt a kommunizmus ellen. Te hogyan élted meg ezt a korszakot, és mit tudnál olyan dolgot adni, mesélni, ami számunkra fontos?
Mindenképpen azt mondanom kell, hogy én egy olyan faluban voltam, ahol egy olyan plébános volt, egy fényes lelkű pap, nagyszerű ember, és ez Szigetköz, ugye, Győr Zámoly, és valaha az esztergomi egyházmegye határa a Mosoni Duna volt. Igen. És Szigetköz, mint szigetként is a szószoros értelmében, az esztergomi egyházmegyéjén maradt, a Trianon után is, és a II. Világháború után is, és az esztergomi egyházmegye ott dugta el a legnagyszerűbb papjait. Ezek a papok vagy börtönből jöttek, vagy börtönbe készültek. Olyan papok voltak ezek, akik valóban az életüket adták rá erre a küldetésre, erre a szolgálatra, és ezek a papok hetenként egyszer találkoztak pontosan a mi falunkban, ami az én nagyszerű plébánosom fogta őket össze, összesen 28 papról van szó, de ezek mind ilyen, majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy kiszemelt áldozatok voltak, és ott a találkozásaikon gyűjtötték együtt az erőt a küldetésükhöz, és én ezeken ott voltam, mint kisgyerek. És nagyra nőtt a fülem, amikor az ő beszélgetéseiket hallgattam, és én akkor azt a döntést hoztam, nagyapám korábbi, már előbb is említett csodálatos figyelmeztető szavai után, hogy én ilyen pap akarok lenni, mint amilyenek ezek. És amikor szemináriumba elindultam, akkor édesanyámat rávettem arra, hogy menjen férhez. Ő azért nem ment férhez, mert azt mondta, nem akarja, hogy rossz mostohám legyen, és ő egy nagyon okos asszony volt egyébként, engedett a szónak, mert azt mondtam neki, hogy nézd, én pap leszek, de valószínűleg én börtönbe kerülök, mint ahogy ezek a papok, akiket itt megismertem, ezek mind ilyen kiválóságok voltak, mert abban az időben ezek voltak az egyháznak a gyöngyszemei, akik valóban ebben az ellenséges légkörben az életüket tették rá a papi szolgálatra.
De ez, hogy mondjam, ezek a papok nem csak keresztény, vallásos papok voltak, hanem ezek a papok nemzeti papok.
Hát ez természet.
Hogy mondjam, Magyarországot szerető és a magyar hagyományokat, a magyar történelmet jól ismerő, művelő emberek voltak.
Nézd,
ezeket üldözték. A kommunisták, a Rákosi korszak és a Kádár korszakban. Tehát ez nem múlt el még, hogy mondjam, a rendszerváltásig tartott.
Tartott, de bizonyos értelemben még most is erre hivatkozunk nagyon sokszor, mert ők valóban, amiről egy alkalommal hallottam, hogy beszélnek, a Szent Istváni Magyarországot emlegették. Azóta persze már ezzel én is nagyon sokat foglalkoztam felnőtt emberként, ugye Szent István volt Európában az egyetlen államalapító, aki az országát a húsvéti világ értékeire alapozta, vagyis a megváltott világ értékrendjére helyezte az országot, ami ugye keresztény értékek és nemzettudat. És a mi istváni Magyarországunknak, a történelmi Magyarországunknak ez volt a fundamentuma, keresztény értékek, ezt képviselte a alapító király, aki valóságos apostol volt.
Nem. És ilyen kevés is volt, ő saját maga nevezhette ki a püspökeit.
Pontosan, tehát ezért nem csupán apostoli király volt, abban az időben ugye Európában a pápai jóváhagyás ez az apostoliságot hangsúlyozta, és nem véletlen, hogy második Szilveszter, aki küldte a koronát, azt mondta, Szent István, hát akkor meg nem volt szent, István nem apostoli király, hanem valóságos apostol. És mit jelent? Az apostol azt jelenti, hogy az Isten akarata határozta meg az ő gondolkodását.
Egyébként azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat számított azok a szörnyű bolsevista évek, az a diktatúrának az évei, amikor mondhatni számolatlanul küldték koncepciós perekkel a Rákosi, majd a 56-os forradalom leverése után az embereket, papokat is a vesztőhelyre, hogy ezek a papok, ezek, ahogy mondtam az előbb, ezek nem csak vallást tanítottak, hanem magyarságtudatot. Ja. És talán azért nem szerették Kozma Imrét, még a 60-as, 70-es, sőt a 80-as években sem, mert te, hogy mondjam, egy hitet adtál a fiataloknak. Én téged a Zugligeti kápolnában, plébánia templomban ismertelek meg is, amikor láttam azt a csodálatos pásztorjátékot karácsony előtt a gyerekekkel. Szóval az ember feltöltődött, és sokat jelentett az időszak is. Tehát azért mondom, hogy a magyar pap többet adott, mint egy átlag pap.
Világos. Hát ez a Szent Istváni Magyarországnak az igazsága, a nemzettudat. A nemzettudat pedig a szolgálat felelősségét hangsúlyozza. Ugye István király, mikor 2013-ban késői fölismerés, 16. Benedek pápa 2013-ban, amikor a Máltának a 900. születésnapját ünnepeltük Rómában, akkor én köszönthettem őt a Szent Péter bazilikában, 8102 országból összesereglett máltai nevében, és ő a köszöntésem után egy üzenetet is bízott rám, gyakorlatilag a Szent Istváni Magyarország második pillérét hangsúlyozta a pápa, nem tudom, hogy tudatosan vagy nem, azt mondta, vigyázzanak Szent István örökségére. És rögtön a magyarázatot is hozzáfűzte a pápa, mert Szent István Isten előtt vállalt felelősséget a nemzetéért. Tehát, amit te itt emlegetsz nagyon okosan, hogy nemzettudat, hazafiság, ez pontosan ezt jelenti, hogy István király a nemzetéért a felelősséget halálosan komolyan vette, Isten előtti felelősség volt. Tehát ő úgy gondolkodott, hogy Isten előtt felelős azért, a népért, akinek ő a vezetője.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, azért az a 45 év, amivel Magyarországot ateistává akarták nevelni erőszakkal, és szétszórták a szerzetes rendeket, a nővéreket, papukat, a körmeneteket, ugye, ami a húsvétnek az egyik szép része, betiltották, és méghozzá még a 70-es évek környékén, vagy nem tudom,
akkor is még.
Betiltották akkor templomkertbe,
igen.
Száműzték körmeneteket, tehát bármennyi erőszak történt, nem beszélve arról, hogy aki vallásos volt, azt nem vették föl egyetemre, nem nagyon, legalábbis megszűrték, vagy pedig a ferde szemmel nézték azokat, akik egyházi esküvőt kötöttek. Tehát sok-sok minden történt, és mégis ez a magyar egyház, a katolikus egyház, és ahogy tudom, a többi is, ugye talpra állt, megpróbált megmaradni, tehát újraélett.
Ne felejtsük el, Szent Iréneusz mondta, a vértanúk vére a keresztények vetőmagva. Szőke János atya, ő egy szalézi szerzetes volt, aki amikor a szerzetes rendeket feloszlatták, őt is kimenekítették külföldre, és ott tanult, és ott élt hosszú ideig. Aztán amikor már haza lehetett jönni ezeknek a szerzeteseknek, akkor ő volt pontosan ezeknek a vértanúknak a posztulátora, a képviselete a szentélyavatási ügyekben Rómában. És ő mondta nekem egyszer könnyezve, Szőke atya, hogy tudod, egyszer voltam nagyon büszke, amikor összehívták a Vatikánban az összes posztulátort, akik képviselték Európa országaiból azokat, akik vértanúk voltak, és azt mondja, az én büszkeségem idézőjelben, mondta ő, de ha Isten előtt vagyunk, akkor valóban ennek köszönhetjük azt, ami miatt igaz az, amit említettél a kérdésedben. Azt mondta, büszke voltam, mert én képviseltem legtöbbet. Magyarok közül volt a legtöbb vértanú abban az időben.
Akkor viszont illik megemlítenem Sándor István szalézi papot, akit egy koncepciós perben az 50-es években, ha jól emlékszem, a pártőrség perében kivégeztek, nem volt több 30-valahány éves. Igen. És tehát nagyon sok pap, aki a hitéért és mások javáért dolgozott, azokat elpusztították. Tehát én azt hiszem, hogy ennyi sérelem után, ami történt a magyar keresztény egyházzal, egyházakkal, azért ezeket, ha nem mondom, hogy meg lehet bocsátani, én nem szívesen mondanám ezt a szót, de folyamatosan emléken kell tartani.
Biztos, hogy ezekre emlékezni kell, mert való igaz. Minél több ilyen tanú van egy nép életében, mondjuk a magyar egyház életében, de nem csak papok voltak, hanem civilek is nagyon sokan. Minél több ilyen van, ez annál inkább igazolja annak a népnek a gondolkodását, igazolja annak a népnek az eszmeiségét, és ebből élünk, hát ez a múltunk. És ezek mind olyan emberek voltak, akik nem köpönyek forgatók. Akik azért az igazságért, ami az életük igazsága volt, ami meghatározta a gondolkodásukat, cselekedetüket, akkor mindent vállaltak, ami ezzel járt. Ha éppen emiatt üldözték őket, akkor tudomásul vették, és nem voltak hajlandók árulókká lenni. Hát persze voltak sajnos olyanok is, de tömegével voltak ilyenek Magyarországon, és ezeknek az emlékét valóban meg kell őriznünk. Én azért ennek ellenére azt mondom, függetlenül attól, hiszen nekem is voltak nagy fájdalmaim a papságom alatt, hiszen 1976-ban, hát mindössze 13 éves pap voltam, és közölte Lékai bíboros úr, hogy civil állást keressek magamnak, mert az állami egyházügyi hivatal nem járul hozzá a papi működésemhez, mert ugye ahhoz, hogy Magyarországon egy pap a szolgálatát teljesíthesse, ahhoz az egyházügyi hivatal engedélye kellett.
Ahol az államvédelmi hatóság emberei dolgoztak.
Hát természetesen ők voltak. Ők
igen,
voltak
Miklós Imre vezetésével. Milyen bűneid voltak, ami miatt téged nem hát nagyon szerettek?
Hát a fiatalok voltak a bűn okozói, mert amikor a pesti ferences templomba kerültem Zugligetből, előtte még volt megint egy pofon azért, mert nem engedtek, hogy magasabb szintű képesítést szerezzek, akkor is kijelentették, de le nem írták, hogy az az államérdekkel ellentétes, hogy én magasabb képesítést szerezzek. Pont ez elegendő volt arról, hogy kiutat mutattak, és utána ezzel ért az ember, de oda kerültem a pesti ferences templomba, abba a templomba, ahol a békepapi mozgalom alapítója volt az igazgató, Horváth Richárd, és ott voltam pontosan 100 hónapon át, 68 szeptemberétől 1977 januárjáig, és gondolkodtam, hogy én itt most mit kezdjek, és arra a döntésre jutottam, hogy megpróbálok konferencia beszédeket tartani egyetemistáknak.
Te békepap voltál?
Én soha nem voltam egyetlen békegyűlésen sem. Amikor oda kerültem, akkor az igazgató úr a következő ajánlatot tette, hogy lépj be a mozgalomba, és nagy embert csinálok belőled. Hát ugye mekkora kísértés lehetett volna akár, hogy innen is kirúgták az embert, onnan is.
De a fiatalok számára fontos lenne, hogy mondd el, hogy mit jelentett ez a békepapság? Mekkora károkat okozott az egyháznak és Magyarországnak?
Hát
is?
Ez egyszerűen azt jelentette, hogy a papoknak a gondolkodását törték meg igazából, rávették őket arra, hogy megalkuvók legyenek.
Tehát, ezzel az 1960-as években a szemináriumok a feloszlatásával kezdődött, vagy nem, mi volt ez a mozgalom?
Nem, ez előbb kezdődött. Előbb kezdődött ez, már a szemináriumoknak a megszüntetése az...
Ezek a papi szemináriumok.
Azok már előbb.
De mi volt a célja, hogy egyezzen ki a kommunizmussal, a kommunista párttal, az MSZMP-vel?
Az volt a cél ezzel, hogy olyan papok legyenek a egyházközségek élén, akik tudomásul veszik a kommunista eszmerendszernek, a kommunista, inkább ideológiát mondanék, nem szeretem ezt a fogalmat, igen, de inkább ezt mondanám, hogy megalkuvóan bólintsanak arra, hogy ez milyen jó, ez mennyire hasznos a népnek, a nemzetnek is. Tehát gyakorlatilag alkalmazkodó, és következésképpen sok olyan feladatról lemondó emberekké akarták gyúrni a papokat, akik igazodnak azoknak az elképzeléséhez, akiknek nem az volt a céljuk, hogy kereszténységben erősödjünk, hanem inkább gyengüljünk.
Tehát gyakorlatilag kifelé úgy tűnjék, mintha itt vallásszabadság lenne, de befelé egészen más volt, hiszen tudjuk, hogy hiába volt idézőjelben plusz óraként a hittanoktatást, alig mert oda jelentkezni valaki.
Nem csak arról van szó, persze, hát megfélemlítették a szülőket is, hogy a gyerekeket ne írassák be iskolai hitoktatásra, aztán templomi hitoktatások lettek, de ezeket is figyelték, mert ennek meg mi volt a lényege? Ugye vallásszabadságot hirdettek, de az egyházat beszorították a templom falai közé. Persze ott voltak a titkos rendőrök, jó vadászterület volt ez a számukra, hiszen ott voltak a elejtendők abban a közösségben, mert az volt az eszme, hogy a vallásgyakorlás az a templom falai között történjen, persze ilyen vigyázó szemek felügyelete alatt.
És az minél egyház... több békepappal természetesen.
Ez természetes. És ki az egyháznak semmi köze nincs a templom falain kívül a néphez. Márpedig az egyház küldetése pont erre szól. Hát menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot, és tegyétek őket keresztény.
Ugye hát húsvétnak is ez
hát
az egyik fontos
is
része.
Ez az üzenete. Hát mi az igazi keresztény öröksége a világnak, ez itt most nem Európa örökségére kell koncentrálnunk csupán, hanem a keresztény örökség maga az egyház. Az egyház a megkeresztelt emberekből, és akik a hitüket komolyan gyakorló emberekből hozza létre azt a közösséget, amit mi egyháznak mondunk.
Hát kérdezzem meg a nagy hétnek, ugye a nagy héten beszélünk. Szóval miért lett ez nagy hét, és mi ennek a fontossága?
Hát ez rendkívül izgalmas kérdés. Egyszerűen azért, ugye, mert Nagybőjt 40 nap húsvét előtt, és az utolsó hét a nagy hét, éppen a mai nappal kezdődik, illetve tegnapi nappal, virágvasárnappal kezdődik a nagy hét,
És akkor nagy hétfő, és akkor a nagyon fontos, ugye a nagy csütörtök, nagy péntek.
Nagy szombat a feltámadás ünneplése éjszaka.
Ugye a nagy péntek a keresztre feszítés.
Hát az a keresztre feszítés, igen, és a húsvét a új életnek a meghirdetése, de az egész nagybőtnek az a célja, hogy az emberek fölkészüljenek erre az eseményre, hogy új életük legyen, és ez azért nagyon fontos, mert ugye a kísértésünk az, hogy az ember bűne, talán nagyon egyszerűen ezt jelenti, hogy az a fontos, amit én akarok. Nekem egyszer egy 8 éves kisgyerek egy hittanórán mondta a bűnnel kapcsolatban, a bűn az, amikor valaki csak magára gondol. Hát pontosan erről van szó, hogy azokból az emberekből, akik nem magukra gondolnak, mert hiszen Jézus a megváltó nem magára gondolt, amikor elküldi az apostolokat, azt mondja, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, és hogy szeretett minket Jézus? Magánál jobban. Az, hogy úgy szeressétek egymást, hogy magatoknál jobban szeressétek a másik embert, és ezekből az emberekből jön létre az egyház, azoknak a közössége, akik megjelenítik ebben a világban ezt a gondolatot, hogy egymásért vagyunk, és egymás életét szolgáljuk. Fontosabb nekem a másik ember élete, mint a saját életem.
Hát akkor most, hogy mondjam, nagyon fontos dolgokat mond Kozma Imre atya, mert szóval, ahogy te gondolkodsz, hogy fontosabb a mások élete, mint a sajátodé. 35 éve megalapítottad a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatot, aminek máig az elnöke vagy. Én arra emlékszem, hogy amikor ugye sokat jártunk a zugligeti plébániára, és egyszer csak megdöbbenve tapasztaltam, ez 1989 nyara, hogy a templom kerted tele van sátorozókkal, bográcsozókkal, és németül beszélő fiatalokkal, gyerekekkel, idősebbekkel. Ugye ez az a bizonyos híres NDK-s menekülés, amikor te befogadtad a menekülőket. Az nagyon megható dolog volt, hogy te ezt megcsináltad, és még akkor 89 nyarán azért még semmi nem volt biztos. Itt voltak a szovjet katonák, vagy 200 000-en, és hát diktatúra volt. És hogy ezt te megmerted csinálni, miért tetted, milyen gondolatokkal csináltad ezt?
Hála Istennek, akkor, amikor igent mondtam, akkor nem gondolkodtam. Mert ha gondolkodtam volna, akkor biztos semmit se teszek.
Milyen hiszen, igent mondtál?
Hiszen semmi feltétel nem volt biztosítva, igen, ahhoz, hogy az ember egy ilyen programra igent mondjon, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy ez az igen hosszú éveken át épült föl, és nem véletlen az sem, hogy pont a zugligeti egyház község volt az, ahol ez az igen megérlelődhetett.
Hogy de téged kikeresett meg, hogy te a Máltai Szeretett Szolgálattal?
Máltai Szeretett Szolgálat még nem megalapítva, alapítva, már működött. Félig legálisan. Mert az a 80...
Már itt Magyarországon.
Ugye a 80-as évek közepe az az időszak, amikor az úgynevezett gondoskodó állam eszméje lejárt. Be kellett látnia a hatalomnak azt, hogy az, amit meghirdettek, az nem működik. Egyébként pont ott Zugligetben a 80-as évek, 83-84-ben volt, én 77-ben kerültem oda, volt, hogy mi létrehoztuk Zugligetben az első civil, vagy egyház, inkább így mondom, igen, szociális hálót. És ennek az volt az értelme, hogy abban a körzetben, ahol mi tevékenykedtünk, egyetlen ember sem maradjon magányos. Egyetlen ember sem legyen elhagyott, ha bármi baja van, akkor számíthasson valakire. És mi ezt az egész rendszerrel szemben állva hoztuk létre, de pontosan amiatt, hogy lassan kiderült az, hogy ez az állami gondoskodás ez egyre elgyengült, és ezért úgy hallgatólagosan ezt is tudomásul vették, meg ugye ez a közösség egy ragyogó, kockázatot vállaló közösség lett.
De téged kerestek meg, ugye? Na most, hogy ezt te
miért kerestek
vállalt
meg?
Föl?
Mert már tudták, ami ilyen jellegű, marnam, hogy így mondjam, hogy partizán akciónkat, mert azért ez még nem volt legális, de nagyon érdekes, hogy a németek is, főleg Németországról van szó, Csilla asszonynak az ottani tevékenysége, itt pedig a hatóságokkal én is tárgyaltam. És ugye erről tudtak, és augusztus 13-án, 89. augusztus 13-án este, az esti mise után, ez egy vasárnap volt, egy férfi jelent meg a sekrestyében, a németül kezd beszélni, és bemutatkozik, hogy ő a német konzul, mert akkor már a német, nyugat-német nagykövetséget, konzulátust ellepték a kelet-német menekülők.
Tehát ez a rendszerváltásnak volt az elő estéje.
Így van, elfoglalták. Persze ők úgy gondolom, hogy a lelkükben örültek ennek a, hogy így mondjam, konzulátus foglalásnak, meg nagykövetség foglalásnak, és azt mondja, szeretném kérni, hogy segítsenek. Mondom,
ők a nyugatnémetek, ugye, mert a fiatalok akkor, nem tudják pontosan.
Akkor még Nyugat-Németország Igen. volt, és Csilla asszony még pont akkor jött Magyarországra, és a repülőtéren vállalta a nyugat-német nagykövetség első titkára, és neki is föltették ezt a kérdést, azt mondta, hogy igen. És hazajött, én rögtön hívott telefonon, és találkoztunk, és mondtam, igen.
Segítesz. Ez
egy közös
ügyet. De mi volt ennek a, hogy hát olyan sokan voltak, ugye ott ezrek gyűltek össze ott a környékbeli házakban, hát, a kertetben, hát a templom.
Akkor a templom előtt lakókocsik
álltak,
a parkokban sátrak voltak.
Arra emlékszem, hogy kiürült a Virányosi közért is, pont, mindent. Tehát,
pont
tehát mekkora, mit szólt a hatalom ekkor?
Hát akkor mi körülbelül volt? Budapesten 30 ezer kelet-német tartózkodott már.
Igen.
És akkor, amikor mi erre igent mondtunk, nagyon örültek.
Tehát a segítségnyújtásért.
Segítségnyújtásnak nagyon örültek, és mi nem is foglalkoztunk, hogy a magyar kormány ehhez mit szól. Mi a németeknek mondtunk igent. Aztán csak később fogalmaztuk meg azt, hogy mi egy karitatív szempontból tettük ezt, amit tettünk, és még egy kis politikai ideológiát is hozzáraktunk, mert hogy Németországot ketté választja a berlini fal, hát ez elképzelhetetlen egy új Európában, tehát még egy ilyen kis, mert akkor már a vasfüggönyt föltéptük.
A katolikus egyház fő mit szólt ehhez egyáltalán az egyház vezetése?
Semmit.
Tehát ez nem volt egy bűn, amit tettél?
Nem volt. De én nem is kértem valóban a hozzájárulást sem. Én azt tettem, amiért pap lettem.
Köszönöm szépen Kozma Imre atyának, irgalmas rendi szerzetesnek ezt a beszélgetést.
Örömmel voltam itt.
Köszönöm.